Üdvözöljük a közösségünk legfiatalabb tagját, abban az örömben, hogy a másik fiatal tagja pedig gyerekórán van. Gyere nyugodtan ülj ide, jó? Úgyhogy elnézést kérek a Judit tőled, aki kinyomtattad, hogy nem szóltam időbe, de tegnap este eszméltem arra, hogy bőt első vasárnapján nem a példabeszédekről fogok beszélni, hogy felolvasom a Márk evangélium a 8. részének a 31. versétől. És kezdte őket tanítani, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és megvetetnie a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapra feltámad. Erről nyíltan szólt. Ekkor Péter magához vonta őt, és dorgálni kezdte. Ő azonban megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal. Távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Talán érthető, hogy így bőd első vasárnapján húsvétra készülve, tegnap este, amikor szembesültem azzal, hogy mi a textusunk, mert megfordítottam, és köszönöm Ancsának, hogy a múlt vasárnap elvállalta a szolgálatot, arra gondoltam, hogy hát mégiscsak egy húsvéti vagy egy bőti textust kéne, arról kéne ma beszélnem. És mire jó egy betegség arra, hogy az ember kicsit hosszabb csendességeket tudjon tartani, és bevallom, hogy a múlt héten ez az ige szakasz volt egyik reggel, és nagyon megragadott engem. Eszembe jutott ennek az igének a kapcsán az, hogy pár évvel ezelőtt ilyen húsvét környékén az öcsém egyszer, aki hát nem nagyon szeret telefonálni, meg szereti úgy pár férfiasan pár mondattal elintézni, ha valami megbeszélni valunk van, felhívott, és hosszan értekezett velem arról, hogy vajon hány stáció van. A kollégáival vitatkozott, és gondolta, hogy mint ebben a témában legautentikusabb személyt felhív engem, mondtam neki, hogy köszönöm a bizalmat, de én egy protestáns, ráadásul egy neoprotestáns lelkész vagyok, úgyhogy tudom, hogy mi az, hogy stáció, de várjál, megnézem a Wikipédián. 7 és 12. Ugye a stációk, ugye mi nyilván az öcsémben is onnan ragadt meg ez a nem nevelkedtem különösebben vallásosan, de maga a kép onnan ragadhatott meg, hogy a temető domb, illetve a többen voltatok már Bölcskén, a katolikus templom dombja. A katolikus templom egy dombon van, és most már nincs, de régen gyerekkorunkban volt a templom mellett egy ilyen dombos rész, ami ragyogon tudtunk szánkozni, és ott stációk voltak, azaz Jézus Krisztus kereszt útjának különböző állomásai domborműveken kifaragva. És a katolikus kegyesség, mert ez egy ismert szokás, hogy ilyenkor bőti időszakban, különösen nagy héten hívek végig mennek ezeken a stációkon, elmélkedve, imádkozva, megemlékezve Jézus kereszt haláláról. Egy másik kép is eszembe jutott. Nemrégiben láttam egy, alapvetően talán még gicsesnek is mondható, vagy ha nem lett volna olyan nagyon finom grafikai eszközökkel ábrázolva, akkor gicsesnek gondoltam volna egy grafikát arról, hogy egy bölcső, kereszt, és a kereszt árnyéka ráhullott a bölcsőre. És úgy megálltam ezen, lehet, hogy ti is láttátok már ezt az illusztrációt, úgy megálltam, és azt mondtam, hogy de érdekes ez a gondolat. Mert ha bele gondolunk Jézus Krisztus életébe, akkor azt tudjuk mondani, hogy az egész életét végigkísérte a szenvedés. Kapcsolatban állok olyan velem egykorú, vagy nálam valamivel fiatalabb felnőtt emberekkel, akiknek gyerekkorunkban hát nagyon sok a szüleik, nagyon sok zaklatásnak voltak kitéve, és látom a máig ható következményeit ennek az életükben. És lehet, hogy ezek a gyerekek, és egyáltalán a gyerek tudatlanul, nem reflektálva még a világra éli át azt, amit a szülei átélnek, de mégis ott marad benne. És azt gondolom, hogy nagyon sok életről elmondható, hogy a kereszt árnyéka már a bölcsőtől, már a születésétől rávetül. Biztos, hogy ti is ismertek olyan életeket, akikről azt gondoljuk, hogy hogy bírja. A felét nem bírnám ki. Mi ad neki erőt? A keresztről úgy szoktunk beszélni, mint a szenvedésnek az egyik nagyon nagy szimbólumáról. És számomra Jézus Krisztus szenvedése nem abban különleges, hogy nagyobb a világ általános szenvedésénél. Hiszen nagyon sok embert kivégeztek a kereszten, még a 20. század elején is egyébként az örmény genocídiumban voltak emberek, akiket keresztre feszítettek. Jézus Krisztus szenvedése abban különleges, hogy a testélet Isten szenvedett. És a testélet Isten halt meg ott a kereszten. És nekem így, amikor ezt az igét olvastam, életemben először azt tűnt fel, hogy hogyan is ment végig Jézus ezen az úton, ezeken a stációkon, ha nem is azon a katolikus szobrokon említett módon, ahol az utolsó hétnek, és különösen a nagypénteknek a stációi vannak, de hogyan ment végig azon az úton, amiben tudta, egészen végig tudta, hogy majd lesz egy nagypéntek, hogy el fogják árulni, hogy ennek az egyre sűrűsödő, egyre nagyobb mértékű ütközetnek a porvallási vezetőivel egyetlen egy vége lehet. És hogy ennek a szellemi csatának, amit ő folytat, egyetlen egy vége lehet a halál. Hogyan megy neki Jézus? Hogyan járja végig Jézus ezt az utat? Először is két negatív állítást hadd mondjak, hogy nem héroszként. Az életemben láttam embereket, akik, hogy mondjam, nagyok voltak a szenvedésben. Olyan látványosan nagyok. És szenvedtek is, de valahogy a szenvedésükből csináltak produktumot. Biztos ti is találkoztatok ilyen emberekkel. Jézus nem héroszként megy végig ezen az úton. De nem is pusztán csak Istenként. Emberként, akinek az idegrendszere benne van ebbe a történetbe. A Getsemánéban látjuk azt, hogy félt. Hogy neki se volt mindegy, hogy mi vár rá. És mégis azt látom, hogy valami nagyon komoly, csendes méltósággal, egy csendes nyugalommal megy végig ezen az úton. Miből ered ez? Ez a csendes méltóság és csendes nyugalom. A Filippi levél azt mondja, hogy az előtte lévő örömért, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. És én ezt nagyon egyszerűen így szeretném megfogalmazni, hogy túllátott a szenvedésen. Mi olyan sokszor csak a szenvedésig látunk. Nagyon primitív, és majdnem, hogy csak Isten káromló hasonlat, de ugye ismeritek azt, hogy amikor fogorvoshoz megyünk, akkor a fogorvosi váróban már nem fáj a fogunk. Mert nem nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy most szenvedni fogunk. És az ember egyáltalán önvédelemből így van összeragva, hogy amennyire csak tud, fizikailag is, és pszichésen is meneküljön a szenvedést. Nem tudom, milyen szülni, de hogy nyilván annak is van egy olyan története, hogy nagyon szeretnék túl lenni rajta. A kikerülhetetlenen. Hogy megy Jézus végig? Túl lát rajta. És látja azt, hogy a kereszt és a szenvedés az nem cél. Csak egy eszköz. És nem csak Jézus életében volt a kereszt eszköz. Mindenkinek az életében a szenvedés nem cél. A szenvedés bele van szőve az életünk szövetébe, és igen, nagyon sokszor a bölcsőnktől, a szimbolikus vagy tényleges bölcsőtől, nem tudom, hogy kinek volt ténylegesen bölcsője, de nagyon sokszor, nagyon sok ember életében, különböző mértékben, de már a születésétől bele van kódolva a kikerülhetetlen szenvedés. De a szenvedés Istennek sosem célja, egy eszköze. És talán segít a szenvedéseink elhordozásában, ha mi is túllátunk rajta. Nem tudjuk, hogy mi van utána, de mindig van utána. Hogyan szenved Jézus? Teszi azt, amit eddig is mindig tesz. Őt nem bénította le a szenvedés. Nem tudom, hogy milyenek vagytok, engem nagyon le tud bénítani. Egy következő, akár testi, akár lelki szenvedés, engem nagyon mélyen le tud bénítani. Jézus nem bénítja le. Megy Jeruzsálem irányába. Befele Jerikóban meglát egy Zákeust, kifele Jerikóból meglát egy Bartimeust. Látja a környezetét. Nem szűkül be egyetlen egy gondolatra. Nem veszíti el a belső érzékelését. Micsoda érzékelés kellett ahhoz, hogy egy vámszedő Zákeusban meglássa a kereső embert. És a tanítványok ellenkezése ellenére meghallja a Bartimeus kiáltozását. Beszél róla. Édesapám azt szokta mondani, hogy olyan vagyok, mint a kutya, aki ha szenved, bevonul az oljába, és nem ugat. Ne kérdezzétek, hogy mi bajom, ilyen vagyok. Na hát, ennél rosszabb a családnak, el nem tudom mondani, hogy ez milyen volt. Jézus beszélt róla. És nyilván ebben benne van az is, hogy felkészítette a tanítványokat. De beszélt róla azoknak, akik éretlenek és értetlenek voltak. Lehet, hogy érzékeltek valamit a levegőből, hogy azért ez nem is lesz olyan egyszerű, meg tehát Jézus, aki feltámasztotta a halottakat, aki mindig elnémítja a farizeusokat a vitába, aki átment a tömegen, amikor le akarták taszítani, hát ugyan mi történhet? Beszélt róla, hogy később, amikor majd jönnek azok a nagyon kritikus napok, amikor majd értelmezni kell mindazt, ami nagypénteken történik, akkor legyenek mondatok, amik visszacsengenek, amik elviselhetővé teszik a nehezen megérthetőt. Annyira értem Pétert, aki egy észember. Ugye ott a Genezáret tavánál is mondja azt, hogy egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit, uram, nappal van, te jól beszélsz, én meg jó halász vagyok, az ész azt diktálja, hogy most nem halászunk. És ments Isten, ez nem. Előtte ő mondja ki egyébként a Márk evangéliumában, hogy te vagy a Krisztus, tehát együtt mozog a hite és az esze, és az esze ezt már nem bírja. Az észember itt feladja. Nagyon érdekes, amit Jézus mond neki. Azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Néha az irracionalitás az, hogy is mondjam, néha a hitában nagyon sok irracionalitás van. Vagy az emberi értelem számára nehezen feldolgozható történet van. Együtt megy a többivel. Ritkán beszélünk az evangéliumnak, mert nem tudjuk a szövegből nyomon követni, de nekem a Lukács evangélium a film azért tetszik, mert látom Jézus nevetni. És nem tudom elképzelni, hogy ez a 13 fős férfi társaság, ahogy megy végig Galileán, ne ereszten el egy poént, ne tukkolná egymást, ne néznének meg csinos hölgyeket. Nem létezik, hogy nem így mentek volna együtt. Ahogy együtt esznek, étkeznek, isznak, mennek együtt, Jézus együtt megy a többivel. Éli a mindennapjait. Nagyon sokat beszélnek erről mostanában, de értem, hogy miért. Benne él a mostban, a mában. Még nem a nagy hét van. Még lehet örülni a tanítványokkal. Még lehet megnézni egy szép virágot. Még lehet gyönyörködni az Isten teremtett világának a szépségében. Még lehet élvezni a Márta által elkészített finom falatokat. Még itt vagyunk a mában. Miközben tudom, hogy mi jön. És olyan döbbenetes az, hogy elrendezi a körülményeket. Őt nem az a kapkodó sietség jellemzi, ami talán sokunkat, hogy csak legyünk túl rajta. Jó, ha túl kell esni rajta, legyünk túl rajta. Gondoljunk arra a kimunkáltságra, hogy bevonul Jeruzsálembe, hogy beteljesedjen a zakariási profécia, elrendezi azt, hogy legyen ott egy vemhe-szamár, ahogy gondoskodik arról, hogy az utolsó páska vacsorát hogy töltse el a tanítványokkal, ahogy fölmegy a Gecsemánéba dicséreteket énekelve, ebben megint az van, hogy tudja, mi vár rá, de ezzel a csendes méltósággal megy, nem kapkodva, a körülményeket elrendezve, megy előre. Én nagyon szeretném ezen a húsvéton úgy olvasni a Szentírást, hogy nyilván sok-sok alkalommal előjön majd a Jézusnak ez az útja a kereszt felé, hogy szemléljem azt, hogy hogyan megy Jézus a szenvedés felé, és tanuljam ezt. Mindegyikünk életére rávetül a kereszt, a szenvedés árnyéka. Ilyen vagy olyan módon. A testi szenvedés, vagy az elki szenvedés formájában nagyon szeretnénk elkerülni. Van egy rossz hírem, nem tudjuk, és nem fogjuk. De van egy jó hírem is. Hogy Isten öröm gondolatában a szenvedés nem cél. Eszköz. Nem csak a formáltatásunkban eszköz, abban is eszköz. De úgy tűnik, hogy ez a világ szövete úgy van összerakva, hogy a személyes kicsi és nagy szenvedéseink nélkül nem fog megvalósulni az Isten velünk és a világgal kapcsolatos gondolata. És azt gondolom, hogy ti is talán, és én biztos, hogy úgy vagyok ezzel a gondolattal, hogy nem szeretem és nem kívánom. És félek a szenvedéstől, és nem tartom magam éretnek, és késznek arra, hogy ilyen csendes méltósággal, ahogy Jézus tette, menjek előre, tegyem a dolgom, lássam meg az embereket, élvezzem azt, amit pillanatnyilag látnom, élveznem, amiben gyönyörködnem szabad. És hogy reménykedjek abban, hogy van a szenvedésen túl, hogy Isten gondolataiban a szenvedés csak eszköz. És a napokban ezzel kapcsolatban találtam egy verset, amit szeretnék felolvasni. Az egyik kedvenc írtam Kovács Tibor, aki egyébként aztán már nem élő, egy református lelkész volt, akit 56-ban levették róla a palástot, és gyönyörű ilyen néhány sorosokat írt. Az a vers címe, hogy néha félsz, néha félek. Hormos kezekkel, hormos falak között tornyot emelni a reménynek. Mert a szenvedésben való magatartás az a reménységről szól. arról, hogy szabad túllátni azon, amiben vagyok. A kikerülhetetlen től, amitől félek. Kormos falak között, kormos kezekkel szabad tornyot emelni a reménynek. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy belemélyedhettem az igédbe, és csodálhattalak, ahogy mész a szenvedés útján. Ahogy nem csak elviselted, nem csak eltűrted, végigcsináltad, hanem méltóságot is adtál a szenvedésnek. Olyan sokszor reménytelennek látjuk a napjainkat, és mindazt, ami előttünk van, és mindazt, ami bennünk van. Köszönjük, hogy számunkra érthetetlen és titokzatos módon a te örökké való terveid és a még pici kis földi szenvedéseink össze vannak kötve. De össze vannak kötve az örömeink is, a rácsodálkozásaink és a megtapasztalásaink is. Taníts bennünket tornyot emelni a reménynek. Ezzel a csendes, kitartó bizalommal hinni, élni, menni előre. Amen.